Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 91. Zsoltárunk első versét, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük te néked, hogy a mai napon is eljöhettünk ide a gyülekezetbe, hogy dicséretet mondjunk neked, és vallást tegyünk beléd vetett bizalmunkról, hitünkről, és kérjük azt, hogy szólj hozzánk a hirdetett ígében, és szólj hozzánk a sákramentumban, és erősítsd meg a belénk vetett bizalmunkat, beléd vetett bizalmunkat, hitünket, szeretetünket, újíts meg bennünket, és add, hogy elszántabb, odaszántabb, elkötelezettebb híveid lehessünk, akik a hétköznapi életben is úgy élünk, hogy téged dicsőítsen minden szavunk és minden tettünk, és legyünk hírnökei a te áldott királyságodnak, áldott országodnak, áldott személyednek, az örömhírnek, az evangéliumnak. Kérünk téged arra, hogy legyél itt velünk szent lelked által. Fogadd el most hálaadásunkat azért, hogy az elmúlt napokban is megőriztél bennünket. Köszönjük minden testi-lelki ajándékodat, amit kaptunk. Köszönjük néked, hogy hálát adhatunk mindezért, megköszönhetjük neked ezeket. Áldunk téged azért, hogy a nehézségek közepette is hordozod a gyülekezetünket. Köszönjük néked, hogy az elmúlt héten lehettek már gyülekezeti alkalmaink. Köszönjük néked a közösséget, az egymással való találkozást. Láthatjuk egymást, hallhatjuk egymást. Köszönjük néked, hogy egyek lehetünk a te követésedben, a neked való engedelmességben, hitben. Kérünk téged, hogy szenteld meg együttlétünket ezen a vasárnap délelőttön. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, helyeteket elfoglalva hallgassátok meg Istenünk igéjét, Sámuel próféta második könyvének 10. részéből. Sámuel próféta második könyvének 10. részében így szól hozzánk Istenünk írott igéje. Történt pedig azután, meghalt az Ammon fiainak királya, és uralkodék helyette Hanon, az ő fia. És mondta Dávid, irgalmasságot teszek Hanonnal, Náhás fiával, miképpen az ő atya is velem irgalmasságot tett. És hozzá küldött Dávid, hogy vigasztalja őt szolgái által atya halála miatt. Mikor Dávid szolgái Ammon fiainak földjére érkezének, mondának Ammon fiainak vezérei Hanonnak, az ő uruknak. Vajon becsüli-e Dávid ezzel előtted a te atyádat, hogy hozzád vigasztalókat küldött? Vajon Dávid nem inkább azért küldötte hozzád szolgáit, hogy a várost megszemléljék és kikémleljék és teljesen elpusztítsák? Elfogadta azért Hánon Dávid szolgáit, szakálluknak felét lenyíratá, ruháikat félben elmetszé az alfelekig, és elbocsátá őket. Amint ez Dávidnak hírül hozták, eleig beküldött, mert ezek az emberek igen meggyaláztattak, és ezt izené a király, maradjatok Jerikóban, mindaddig, míg megnövekedik a szakállatok, és úgy jöjjetek haza. Látván pedig az Ammon fiai, hogy gyűlöltekké lettek Dávid előtt, követett küldtek Ammon fiai, és felfogadták Szíriában a Bét Rehóbelieket, és ugyancsak Szíriában a Cóbeusokat, 20 000 gyalogot, és Maákának királyát 1000 emberrel, és a Tóbelieket 12 000 emberrel. Ahogy ezt Dávid meghallotta, elküldte Joábot és a vitézeknek egész seregét. Kivonulának az Ammon fiai is, és csatarendbe álltak a kapu bejárata előtt. A szíriabeli cóbeusok, réhóbeliek, tóbbeliek és maáka magukban valának a mezőn. Látván pedig, hogy Joáb, hogy mind elől, mind hátul ellenség van ő ellene, kiválogatta Izrael népének színét, és a szíriabeliek ellenébe állította fel. A nép maradékát az ő öccsének, Abisainak vezetésére bízta, hogy felállítsa azt Ammon fiai ellenében, és mondta, ha erősebbek lesznek a szíriabeliek nálam, nekem segítségül légy. Ha pedig az Ammon fiai náladnál hatalmasabbak lesznek, elmegyek, hogy megsegítselek. Légy erős, és legyünk bátrak a mi nemzetségünkért és a mi Istenünknek városaiért, és az Úr cselekedjék úgy, amint neki tetszik. Elérkezik azért Joáb és az ővele való sereg a szíriabeliek ellen az ütközetre, és megfutamodtak azok ő előtte. Látván pedig az Ammon fiai, hogy megfutamodtak a szíriabeliek, megfutamodtak ők is Abisai elől, és beszaladtak a városukba. És visszatért Joáb az Ammon fiaitól, és méne Jeruzsálembe. Mikor pedig látták a szíriabeliek, hogy megverettek az Izrael által, ismét együvé gyülekezének, és elküldött Hadadézer, és elhozatá a szíriabelieket, akik a vizen túlvalának, és jövének Elámba, és Sobák, Hadadézer fővezére volt élükön. Megizenték pedig Dávidnak, ki egybegyűjté egész Izraelt, és által ment a Jordánon és Júta Élámhoz. És sereget rendelének a szíriabeliek Dávid ellen, és megütköztek ő vele. De a szíriabeliek megfutamodtak Izrael előtt, és levágott Dávid a szíriabeliek közül 700 szekerest, 40 000 lovagot, Sobákot is, a sereg fővezérét megölte, és ugyanott az meghalt. Mikor pedig látták mindazok a királyok, kik Hadadézer szolgái valának, hogy Izrael által megverettetének, békét kötöttek Izraellel, és nekik szolgáltak, s nem mertek többé a szíriabeliek kijönni Ammon fiainak megsegítésére. Kedves testvéreim, ebben a részben azzal találkozunk, hogy Izrael népe, Isten szövetséges népe konfliktusokba keveredik a környezetével. Előbb az ammoniták, illetve velük szövetséges arámok, majd azután a nagy arám koalíció fenyegeti őket, és ezek ellen kell, hogy felvonuljanak, még mielőtt azok lecsapnának reájuk, időbe szembe szálljanak velük. E konfliktusoknak a közös eleme, hogy nem Isten népének a királya, Dávid kezdte őket, hanem az ellenfeleik. Nem Dávid indított hódító háborút a környező ammoniták vagy arámok ellen, hanem azok voltak, akik ellene támadást indítottak, és Dávid csak reagál az ellenük indított támadásokra. Ezek a támadások egyébként eléggé érthetetlenek, hiszen ha a felolvasott történetek előzményét nézzük, azt kell megállapítanunk, hogy Dávid úgy a belpolitikában, mint a külpolitikájában is egyaránt az irgalmasságra törekedett. Emlékeztek, hogy múlt vasárnap azt olvastuk, hogy azt kérdezte egy napon, hogy éle még a Saul nemzetségéből valaki, akivel irgalmasságot cselekedjek, akivel valami jót tehetnék. És aztán itt is ugyanezt olvassuk, hogy mondta Dávid, irgalmasságot teszek Hánonnal, Nahás fiával, mert az ő apja is irgalmasságot tett velem. Dávid tehát nem csak a saját népe fiaival, hanem a környező nép fiaival is, hogy így mondjam, irgalmasságot akar cselekedni. Hát a belpolitikában ez sikerült is, mert Mefibóset ugye elfogadta a Dávidnak a jótéteményét, de ez a Nahás királynak a fia, ez a Hanun, ez nagyon ellenségesen reagált a jótéteményre, a jó cselekedetre. És olyan ellenségesen reagált, hogy végül ebből a jó szándékú hozzáfordulásból egy elég széles körű konfliktus fejlődött ki a Közel-Keleten. Úgy elgondolkoztam azon még itt a bevezetőben, hogy miért van ez a nagy tombolás Dávid, illetve a zsidók ellen. Bizonyára lehet földi okokat is sorolni, de én most a lelki okra szeretném felhívni a ti figyelmeteket. Tudnélik arra a tényre, hogy Dávid annak a népnek a királya volt, amelyikből Isten messiásának, a Krisztusnak kellett eljönnie. Az isteni terv így szólt. Ezért az Ótestamentum idején a sátáni inspiráció alatt álló emberek soha nem szűntek meg, és nem számolták fel magukba ezt az indulatot, hogy a zsidókat el kell tüntetni. Meg kell semmisíteni az Istennek a népét. Minden zsidók elleni háborúnak tulajdonképpen a végső ok, a legvégső, legmélyebb, de legrejtettebb ok is az, hogy a sátán akarta őket tulajdonképpen megsemmisíteni. Azért, hogy nehogy előjöjjön majd az ő soraikból az a valaki később, aki majd az ő fejére tapos. A Krisztus, Jézusunk. A sátán nem csak kívülről próbálta a zsidókat tönkretenni, testvérek, mint ebbe a történetbe is látjuk, és megsemmisíteni, és elsöpörni őket, hanem belülről is. Mindig lehet látni, hogy jönnek olyan királyok, akik teljesen istentelenek, és jönnek olyan proféták, akik hamis proféták, akik teljesen istentelenek, jönnek olyan papok, akik teljesen istentelenek, és ezek a népet mindig olyan útakra viszik, amiken járva Isten ítéletét vonják magukra. Mintha a sátán, hogy mondjam, Istennel akarná elintéztetni a saját népét, nehogy közülük előjöjjön egy napon a Krisztus. Istennek az irgalma, testvérek, tényleg az irgalma magyarázza, hogy a saját népét nem semmisítette meg, pedig rászolgáltak volna. De nem semmisítette meg, mert Istennek az volt a terve, hogy akármilyen ez a nép, sátán akárhogy akarja őket kívülről, belülről megsemmisíteni és elsöpörni, ez meg fog maradni ez a nép, míg eljön a Krisztus az idő teljességébe. És meg is őrizte őket az Isten, eljött közülük a Krisztus, a megváltónk, az üdvözítőnk, az egész emberiségnek az egyetlen üdvözítője. Nos, bibliai perspektívába nézve egyébként a dolgokat, testvérek, azt kell mondanunk, hogy nem csak az ószövetségi egyház volt veszélybe az eljövendő Krisztus miatt, hanem az újszövetségi egyház is veszélybe van a Krisztus miatt, aki már eljött. Tehát, hogy így mondjam, mi is, ha Jézus hívei vagyunk, igazi keresztjének vagyunk, követjük az Úr Jézust, mint megváltó úrunkat, és igyekszünk neki engedni, és őt megvallani a világ előtt, akkor ma is ugyanaz a sátáni erő mozdul meg, hogy bennünket is, hogy így mondjam, tönkre tegyen. A Krisztus népébe is mindig támadnak rossz vezetők, istentelen vezetők, hamis proféták, rossz papok, akik félrevezetik az Isten keresztjén népét. De kívülről is nehezedik egy támadás, egy sátáni támadás reánk, mindig ugyanazért, mindig Krisztusért. A Krisztus személyért, a Krisztus evangéliumáért, a Krisztus tanításáért, emiatt mindig a célkeresztben van az Isten népe. Olvassuk a Jelenések könyvébe, testvérek, ezt az igét, hogy a Jelenések könyve 12. részében egyébként, hogy a sátán levettetik a földre, és kergeti az asszonyt, aki a fiút szülte. Ez az asszony nem Mária, hanem Jézus, hanem az egyház, aki Krisztust adja a világnak, a fiút adja a világnak. És ezért a sárkány, így nevezi ott a sátánt, állandóan kergeti. De nem tudja megsemmisíteni, mert végül azt mondja ott az írás, hogy az egyház győzni fog, de mégis megnehezíti a világban az asszonynak, az egyháznak a dolgát a sárkány. Ez így volt az Ószövetségben, így van ma is. Úgyhogy erre föl kell készülnünk, és ezért van az, hogy Isten mai népének is, a keresztény anyaszentegyháznak, annak a tagjainak, hát sokszor elég nehéz, tehát komoly nehézségekkel kell szembenézni, olykor a saját soraikba, de olykor kívülről rájuk nehezedő nyomás véget, vagy miatt is. Na, a bevezetőt lezárom, mert végül még ebből lesz az ige hirdetés, és visszamegyek az igéhez, és nézzük tehát először ezeknek a közel-keleti konfliktusoknak a kezdetét. Az egész konfliktus, amit itt láttunk az igében, abból indult ki, hogy az ammoniták élén változás történt. Volt egy királyuk, korábban Nahasnak hívták, aki Dáviddal jó viszonyt ápolt. Dávid is tisztelte ezt az embert, lévén, hogy volt egy közös ellenségük, nevezetesen Saul. De ez a Nahas király, az ammoniták fejedelme meghalt, és helyette a fia Hanun került a tróra. És amikor erről Dávid értesült, akkor úgy döntött, hogy követeket küld, és ilyen diplomáciai látogatást tesz a követek által ő maga Hanunnál, és kifejezi az együttérzését, és vigasztaló szavakat mond az egyedül maradt fiúnak. Ezzel egyúttal jelezte volna azt is, hogy továbbra is jó indulattal fordul az ammoniták felé, és kívánja tovább ezeket a jó kapcsolatokat elmélyíteni, amik addig is fönnálltak köztük. Tehát Dávidnak egy kifejezetten kedves, vagy jó indulatú, békességes hozzáállása volt ehhez a Hanunhoz, ám de Hanun, azt olvassuk, hogy Dávid követeit elfogadta, a szakállukat félig lenyíratta, a ruhájukat félbevágta, már nem az alsó részt elszedte tőlük, a fölül rajtuk hagyta, és úgy zavarta őket haza. Hát ez eléggé megszégyenítő eljárás volt. Azt írja itt az íg, hogy ezek a férfiak igen meggyaláztattak, nagyon megszégyenítettek. Ez a szakáll a keleti világban a férfiasságnak volt a jelképe. És azt félig levágták, az amitől kiherélték volna őket. A másik, hogy ugye aztán utána mesztelen alféllel kellett nekik ugye végigmenniük a városon, meg utána hazamenniük a saját országukba. Szóval ez egy nagyon-nagyon megszégyenítő eljárás volt, és ha kérdezzük, hogy miért viselkedett így ez a király, ez a fiatal ember Dávid követeivel, akkor azt találjuk, hogy azért, mert a népének a vezérei, a tanácsadók elhitették vele, hogy Dávid követei tulajdonképpen nem békés szándékkal jönnek, ezek hazugok, ők tulajdonképpen kémkednek. Azért jönnek, hogy bejussanak a fővárosba, Rabat Ammonba, ma Ammannak nevezik ezt a várost, egyébként Jordániának a fővárosa, hogy oda bejussanak, és utána kikémlejék a körülményeket, és aztán eljöjjenek Dávid seregei, és elsöpörjék, megsemmisítsék őket. Hát ezek a vezérek, hogy így mondjam, bizalmatlanságot, gyanakvást, sőt gyűlöletet ültöttek ennek a Hanunnak a szívébe, és alásták az addigi jó kapcsolatokat Izrael és Ammon között. És most itt ezeknek a vezéreknek a rossz tanácsai, testvérek, vagy rossz indulatú tanácsai úgy arra késztettek engem is, meg most benneteket is késztessenek arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy akár mi is miféle tanácsokat adunk embereknek. Lehet, hogy a tanácsainkkal mi is aláásunk normális, jó emberi kapcsolatokat és viszonyokat. Lehetséges, nem mondom, így van, de lehetséges. Ahelyett, hogy a békén munkálkodnánk, felszítjük a feszültséget, a problémát az emberek között. Mondjuk valakinek, hát nem tudom, tudod, hogy ez az ember mit mondott rólad? És lehet, hogy valami pletykát adunk tovább, mert nem is úgy volt, nem is úgy hangzott el, nem is abba az összefüggésbe. Ne bízzál ebbe vagy abba. Ez olyan ember, ilyen ember. Ne barátkozzál vele. És akkor elidegenítünk embereket egymástól. Hát sokszor kell emiatt, testvérek, nekem is, meg nektek is bánkódni, hogy, és tényleg bűnbánatot tartani, hogyha ilyet csináltunk. Amikor túlmentünk azon, hogy esetleg valakit figyelmeztetünk egy veszélyes emberre. Mert van, amikor tényleg figyelmeztetnünk kell valakit, hogy ez vagy az egy veszélyes ember, kerülje de. De lehet, hogy olykor éket vertünk emberek közé, vagy még jobban megerősítettünk ellenséges viszonyokat emberek között a szavainkkal, és rossz tanácsokat adtunk. Figyelnünk kell Jézusra, testvérek, hogy az emberi viszonyokat ne tovább romboljuk, hanem inkább gyógyítgassuk, és a békességen munkálkodjunk. Ezek a vezérek nagyon rossz tanácsot adtak Hanunnak, de nem akarom Hanunnak a felelősségét se elvenni, és ez azt a kérdést veti föl a számunkra, hogy mi meg kire hallgatunk. Nem csak az a kérdés, hogy kinek mit tanácsolunk, hanem az is, hogy mi kire hallgatunk. Miféle tanácsokra hallgatunk. Van, amikor hallgatunk a szomszédasszony tanácsára, vagy a szomszéd, vagy a hitetlen barát tanácsaira, tévésztárokra, a pszichológusokra, a mit tudom én, politikusokra, sokszor papokra, pedagógusokra, akik nem is hívő emberek, az ő tanácsukat fogadjuk meg, és fontos kérdésekbe, lehet, hogy életkérdésekbe, vagy életbe vágóan fontos kérdésekbe nem Jézusra hallgatunk, nem az igére hallgatunk, hanem követjük ezeket a rossz tanácsadókat. És aztán csodálkozunk, ha valami nem sikerül. Látjuk, hogy ez a Hanun király azért, mert rossz tanácsadókra hallgatott, testvérek, nem csak, hogy magát sodorta bajba, nagy bajba, hanem a saját népét is, sőt más népeket is belerángatott a tragédiába. Mert ott százak és ezrek haltak meg. Azért, mert Hanun rossz tanácsra hallgatott. Nem másnap történt a tragédia, hanem egy kicsit később, de akkor is megtörtént. Ahelyett, hogy ő is az Istenre hallgatott volna, vagy akár Dávidra hallgatott volna, bízott volna benne, nem. Na hát nem mindegy, testvérek, hogy milyen tanácsokat adunk mi az embereknek, meg milyen tanácsokat fogadunk el egyáltalán. Isten mai gyermekei, figyeljünk Jézusra, hogy szerinte való módon tanácsoljuk az embereket. És ha nekünk tanácsot ad valaki, akkor azokra a tanácsokra hallgassunk, amiknek biztos van igei alapja, bibliai alapja. Visszatérve Dávidhoz, amikor ezek a megszégyenített követek ugye közelednek a hazához, otthonukhoz, akkor jelentést tennének Dávidnak, mindenesetre tudatják Dáviddal, hogy ez történt. És Dávid akkor a követeket küld, hogy ne jöjjetek tovább, maradjatok ott Jerikóba, az van legközelebb a határhoz, az ammoniták és a zsidók határához, a legközelebb eső zsidó város. Maradjatok ott, nehogy itt félmeztelenül, meg lenyírt szak, félig lenyírt szakállal hazajöjjetek, meg még kitegyétek magatokat ilyen szégyennek a zsidók között is. Maradjatok ott. De Dávid ezen túl, amiben egyébként, ha már itt tartunk, ez egy nagyon, hogy mondjam, emberséges magatartás volt. Hogy maradjatok ott, amíg kinő a szakállatok, meg megvarják a ruhátokat, vagy kaptok egy másik ruhát. Maradjatok ott. Úgy tekintettel van Dávid az embereinek az érzésvilágára is, hogy így mondjam, hogy megszégyenítettek benneteket, de én nem kívánlak benneteket megszégyeníteni, és kitenni ennek a tortúrának, ami még Jerikótól Jeruzsálemig vár benneteket, ha így jöttök haza. Nem kell, maradjatok ott. Ez Jézusnak egyébként a tapintata, Jézusnak a kedvessége minden emberrel, tehát Jézus is tekintetbe veszi az ő követőinek, hogy így mondjam, az érzéseit, és minket is arra tanít egyébként, hogy legyünk tapintatosak és figyelmesek az emberekkel. És ne a megszégyenítésbe legyünk jeleskedők, hanem inkább abba, hogy vigasztaljuk, bátorítsuk a sokszor megszégyenített embertársainkat. Na de Dávidhoz visszakanyarodva, Dávid, amikor meghallja ezeket a dolgokat, hogy mi történt a követeivel, nem reagál rögtön, ellenségesen. Úgy azt mondanánk, hogy minden itt neki, ez azért egy olyan elég direkt provokáció volt, azért úgy jó szájba vágták. Nem is a követeket, hanem a követek által őt magát tulajdonképpen. Micsoda megvető magatartás ez, amit ez a fiatalember megengedett magának. Hát ez nem lehet megtorlatlanul hagyni, ezért bosszút kell állni. De Dávid nem áll bosszút. Nagyon különös ez, testvérek, hogy mérsékeli magát. És ebben Dávid Jézusnak, testvéreim, az előképe, akit ugyanígy bántottak, igazságtalanul bántottak, de Jézus sem ütött vissza. Nem szidalmazta az embereket, akik bántották őt, és bennünket is arra tanít, hogy lehet, hogy valakik nagyon igazságtalanul fognak velünk bánni ebbe a világba, és nagyon nehéz, borzasztó nehéz nem bosszút állni, legalábbis verbálisan se bosszút állni, nem hogy tetlegesen. Olykor olyan arcátlan a provokáció és a gonoszság, ami ér bennünket, és olyan igazságtalan, hogy legszívesebben rögtön elégtételt vennénk, de Jézus arra tanít, hogy csöndesedjünk. Álljunk elé imádságba, mondjuk ennek, és bízzuk rejá ezt a dolgot. Ne így reagáljunk mi se. Ahogy a világban egyébként reagálnak az emberek, meg mi is úgy azért úgy szívünk szerint azért úgy automatice így reagálunk. Ne így. Dávidnál látjuk ezt a mérsékelt magatartást. Valójában, ha az igén gondolkozunk, rájövünk, hogy ő akkor szánta rá magát a katonai akcióra az ammoniták ellen, amikor arról értesült, hogy az ammoniták, akik időközben rájöttek arra, hogy mekkora nagy bolondságot műveltek, mert ez egy provokálás volt Dávid ellen, illetve a zsidók ellen, amit ők a követekkel műveltek, rájöttek el és megijedtek attól, hogy Dávid ellencsapást fog végrehajtani, katonai ellencsapást fog, bosszút fog állni rajtuk. Megijedtek, és gyorsan megkeresték a tőlük északra lakó arámokat. Jordániától északra ma Szíria van. Ez az a terület, az arámoknak a területe, az a terület, ahol ma hát a Golán fennsík, vagy hát az most a zsidóké, de a Golán fennsíkon túl ugye Szíria, észak felé, azon a vidéken laktak ezek az arám, ezek ilyen kisebb királyságok voltak. Itt megismerkedünk négy királysággal. Ezeknek a katonáit, vagy hát királyait, katonáit hívták és bérelték fel elég nagy pénzen, azt olvassuk a Krónika első könyvéből, hogy 1000 talentum ezüstön felbérelték ezeket az arámokat, hogy jöjjenek és legyenek a szövetségeseik a zsidók elleni háborúba. És amikor létrejött ez a koalíció az arámok és az ammoniták között, Dávid erről értesül, és mielőtt még ezek rácsapnának Izraelre, előtte elébe megy ennek a csapásnak, és ő támadja meg Rabbat Ammonnál a Moábi, illetve ezt az Ammon-Arám koalíciót. Hát nem azért támad, mert a követeivel úgy bántak, ahogy, hanem azért, mert egy sokkal nagyobb veszély fenyegeti már nem csak őt, hanem az egész népét és egész országát. Egy nagy túlerőben lévő ammonita és arám koalíció. Erre Dávid már ezt nem hagyhatja szó nélkül, erre már reagál katonailag. Tehát így valahogy így kezdődik el a dolog, hogy kicsibe valami történik, és aztán egyre inkább úgy dagad a probléma. És elérkezek így a második pontomhoz, a konfliktusnak a kiéleződéséhez, vagy a kirobbanásához talán helyesebb lenne ez a... Ugyanis Dávid parancsot ad a csapatai felvonulására. Nem csinálta bolhából elefántot, de amikor elefánttal találta magát szembe, lépett és kiküldte a vidézek egész seregét Joáb főparancsnoksága alatt. Kimennek ugye Rabbat Ammonhoz, az ammoniták fővárosához. Azonban ott azt látjuk, testvérek, hogy a zsidók elég kritikus helyzetbe kerültek. Ugyanis a városból kivonul az ammonitáknak a serege, ám egyszer csak a zsidók háta mögött felbukkan az arámiaknak az egyesült zsoldos hadserege. És hogy így mondjam, úgy tűnik, hogy ravaszul kelepcébe csalták egyébként a zsidókat, mert két tűz közé kerültek, Joábék. Azonnal olvasuk itt az igébe, hogy taktikai megbeszélést kellett tartani. Joáb volt a főparancsnok, az egyik alparancsnoka volt az öccse, Abisai. És nem volt más választásuk, mint hogy a zsidó hadsereget két részre kellett osztani, és két frontos háborút kellett vívniuk. Az egyik előre, a másik hátra. Joáb azt mondja, velem lesznek a seregnek a legjobbjai, mert az arámok azok egy sokkal veszélyesebb katonai ellenség volt, mint az ammoniták. Te Abisai, te a sereg úgymond hitványabb részével vonuljál az ammoniták ellen. Én meg a válogatottakkal vonulok az arámiak ellen. És nagyon megdöbbentő ez a megbeszélés, mert ilyen nagyon vallásos nyelvet beszélnek. Illetve hát Joáb, de Abisai is tulajdonképpen nem mond ellent. Látszik, hogy a hitük, az Istenbe vetett hitük mennyire átjárja az egész gondolkodásukat. Azt mondja, hogy ha légy erős, és legyünk bátrak a mi nemzetségünkért, és Istenünk városaiért. A népünk tagjaiért legyünk most bátrak, és a városokért, amiket Istentől kaptunk, hogy ott éljünk. Ugye érzitek ezt, hogy a népünkért és az életterünkért harcolunk, Abisai, öcsém. Ezért harcolunk. Nagy a tét, mert ha itt mi vesztünk, akkor a mi népünknek annyi, meg egy bambi, meg a mi városainknak is annyi. Mert ez a hadsereg, ha rátör a védtelen hazánkra és a védtelen rokonságunkra, családjainkra, akkor ők nem tudnak már védekezni ellenük. Nekünk kell itt helytállni. És folytatja Joáb, az Úr pedig cselekedjék úgy, hogy neki tetszik. Mert nem tudta, hogy mi lesz. De az Úrra bízta magát, ő is, meg Abisai is, meg az egész sereget, meg az egész csatát. Az Úr pedig tegyen úgy, ami neki tetszik. Mindazáltal figyelj arra, hogyha engem szorítanak meg az asszíriaiak, akkor te gyere és nekem segíteni, és én is figyelek reját, hogyha téged szorítanak meg az ammoniták, én is megyek, segítek neked. Nem hagyjuk egymást el, hanem együtt fogunk harcolni, és támogatjuk egymást. Az Úr pedig cselekedjen úgy, ahogy tetszik. Nagy beszéd. Nagyon jó beszéd, amit Joábtól itt hallunk, testvérek. Ritkán halljuk őt beszélni, leginkább véreskező embernek ismerjük meg, de itt valami a szívéből is megismertetik velünk. És hát mit ad az Úr? Az Úr azt adja, hogy megáldja ezt a stratégiát, az erőfeszítésüket, és a masszív túlerőben lévő ellenségeik ellen mindkét fronton győznek a zsidók. Az ammoniták visszahúzódnak a saját városukba, Rabatammonba, az arámiak is visszavonulnak a saját területükre. Ez nagyon komoly fegyvertény a zsidó katonák részéről, testvérek. Olvastam hadtörténészeknél, hogy hát néha előfordult a más hadseregekkel is ilyen. Például a brit hadsereg egyik ezrede, a Gloucesteri 18. ezred, hasonló fegyvertényt követett el 1801-ben a egyiptomi hadjárat során, és ugyanezt megismételték a II. Világháború során, ezért a 18. ezred a brit hadseregbe két jelvényt viselhet a sisakján, mind a mai napig. De vannak ilyen rendkívül hősies viszonyok, de a zsidóknak ez a fegyvertény, ez ilyen történelmi kuriózum tulajdonképpen. De nem az ő tettük volt ez, hanem mit mondott Joáb? Az Úr pedig cselekedjék úgy, hogy neki tetszik. És az Úrnak úgy tetszett, hogy győzelmet ad nekik. Győzelemre vezette Dávid seregét a maga népéért, Isten a maga népéért, és a maga népének a városaiért cselekedte ezt a csodát, hogy majd Krisztus jöhessen. Mindig emlékezzetek erre, hogy majd Krisztus jöhessen. És annyira jó itt megint Jézusra gondolnunk, testvérek, aki ugyanolyan bölcs hadvezető, hogy így mondjam, ugye mi, ahogy említettem a bevezetőben, mi is hadszíntéren állunk, egy lelki hadszíntéren. A sátán seregei állnak szembe Krisztus seregeivel. Nem testi fegyverekkel vívjuk ezt a csatát, hanem szellemi, lelki fegyverekkel. Nekünk még jobb hadvezérünk van, mint Joáb volt. Hősiesebb Krisztus, akivel mindig győzhetünk. Nekünk nem kell elfutni, kétségbe esni, megalkudni, mindenféle igellenes kompromisszumokat kötni az istentelen emberekkel és világgal. Se elvi, se gyakorlati kérdésekbe, hanem maradhatunk az igénél. És Krisztusra figyelve győzhetünk. És ebben a lelki feszültségben, ebben a lelki konfliktusos helyzetben is, testvérek, mindig figyelnünk kell egymásra is. Úgy, hogy Joáb Abisaira és Abisai Joábra. Szükségünk van egymásra. Ha az egyik meginog, mennie kell a másik hívőnek, és segítenie kell. Ha az inog, meg ennek kell segíteni. Hívő embereknek is, de hívő gyülekezeteknek is szüksége van egymásra, hogy összetartsanak, összefogjanak. Áldott vezérünk arra tanít minket, hogy egymással is össze kell szövetkezni. Ha valaki gyenge, segítsen az erős. Fogjunk jól össze, hát vannak ilyen ének szövegfoszlányok, amik eszünkbe juthatnak az énekes könyvünkből is. Lelki harctér, ahol az Úrtól győzelmet kapunk. És a harmadik pontra térek, mert ez a konfliktus nem csak, hogy kirobbant annak idején, hanem kiszélesedett. Azt olvasok az igében, hogy az arámok, ugye, amikor visszavonultak a vereségük után, úgy ítélték meg, hogy most már tőlük délre van egy olyan király és egy olyan nép, amelyik nagy fenyegetést jelent rájuk nézve. Nagy fenyegetés jelent, és úgy látták, hogy még szélesebb összefogásra van szükségük azért, hogy a zsidókat legyőzzék, és ne fenyegesse tovább az ő akár katonai, akár politikai, akár gazdasági hatalmukat a térségben. Nem tűrhették, ahogy ma se tűrik egyébként a zsidóknak azt, hogy ott ugrabugrálnak, meg azt csinálják, amit csinálnak, mindig ellenük vannak. De akkor is így volt ez a dolog. Az arám kis államok közül kiemelkedett ez a bizonyos Cóba, annak volt egy Cóba állama, hogy így mondjam, annak volt egy királya, Hadadézer, aki nem csak az addig csatarendbe állt arám városokat gyűjtött egybe, hanem még az Eufráteszen túlról is hívott más szövetségeseket, tehát egy még nagyobb arám koalíciót hívott létre, rábízta a parancsnokságot egy Sobák nevű emberre, és ezek felvonultak Élámhoz, az Élám, ez körülbelül 70 kilométerre van a Genezáreti tótól, Jarmuktól északra, mai Szíriában, a Almának nevezik ezt a helyet ma, Élám. Ennek a nagy hadseregnek a küldetése az volt tehát, hogy a földrajzi térségbe szerezzék vissza az arámiaknak a vezető szerepét, politikai hatalmát, gazdasági pozícióját, és tegyék helyre Izraelt. Lehetőleg söpörjék el az egészet. Olvassuk itt a zsidók győzelmi leírásában, hogy nem tudom hány száz hadi szekérrel vonultak föl a zsidók ellen, akiknek nem voltak hadi szekereik. Az arámok egy régebbi nép, mint azon a tájon, mint a zsidók. Egy fejlett nép volt, egy nagy erős nép volt. A haditechnikájuk, a harcmoduruk más volt, mint Izraelé. Izrael mondjuk Ammonnal elbírt volna talán, mert azon mind a kettő egy nomád nép volt, hasonló harcmodorral, hasonló haditechnikával bírtak, de az arámok azok nagyon fejlettek voltak, körülbelül olyan fejlettek, mint a filiszteusok. Ezek ismerték már akkor a vasat, meg egyebeket, és egész más volt a harcmodoruk. Nem volt ez egy veszélytelen helyzet, amiben Dávidék itt sodródtak. De Dávid megint összegyűjti az egész sereget, és felvonultatja őket ezzel a nagy arám koalíció ellen is. Itt megállnék egy pillanatra, mert tudatosítani kell magunkban azt a történelmi tényt, ez biblia ismereti dolog, hogy Dávid volt az, aki országának a gazdasági erőforrásaival kompatibilis, összetett hadi gépezetet hozott létre. Saul idejében ez nem működött ez a dolog, Dávid volt az, aki ezt megtette, és nagyon érdekes, ahogy a Bibliát olvasgatjuk, hogy megtudjuk, hogy ő neki volt először is egy nemzeti hadserege. Kötelező volt a katonáskodás a férfiaknak, már akkor is. És ezeket ilyen külön ezer főből álló hadosztályokba osztották be. És ezeket a hadosztályokat további 100-as, 50-es és 10-es alegységekre osztották fel. A hadosztályokat tehát így szépen föltagolták. A tízes egységnek például parancsnoka volt az őrmester. Ezek a népi hadsereg tulajdonképpen kizárólag gyalogosok voltak. És érdekes nagyon, hogy Dávid megtartotta a regionális hagyományokat a fegyvernemek vonatkozásába. Olvasunk ilyen megjegyzéseket is, hogy például a benyáminiták azok íjazók voltak, ebbe voltak kiválóak. A gád, törzse, pajzs, és dárda, azok a dárda hajításban voltak nagy mesterek. Júda fiai is, pajzs és dárda, Naftali hasonló. Zebuloniakról azt olvassuk, hogy mindenféle fegyverhez értettek, Zebulon törzse. Bármit rá lehetett bízni. Izsakkárról például olvassuk, ők voltak a hírszerzők. Tehát egy íjasok, paritjások, dárdások, lándzsások, hírszerzők, ilyen saját törzsi hagyományokat Dávid beépítette, hogy így mondjam, a hadseregébe. Ez volt a népi hadsereg. De volt egy hivatásos hadserege is Dávidnak. Ez is nagyon érdekes. Ez két nagy alakulatból állt. Az egyik volt a Gibborim, így nevezték őket ezek a hősök, így fordítják, hősök vagy bajnokok. A másik pedig az úgynevezett zsoldosok. A zsoldosok hadserege, de ezek hivatásos katonák voltak. A Gibborim, az két ezredből állt, úgy nevezték, hogy az első 30 és a második 30. Ezek bibliai kifejezések. Az első 30 az azokból állt, akik Dáviddal bujdostak már, amikor Saul kergette őt. Ugye olvastuk, hogy nagyon sok ember csatlakozott hozzá, sok férfi, akik vele harcoltak. Még az üldöztetése idején, mielőtt király lett volna. Ezek közé épített, ezek köré épített föl Dávid egy ezredet tulajdonképpen. Ezek voltak a bajnokok első csapata. A második 30, a bajnokok második ezrede, az azután alakult, hogy Dávid király lett. Ezek valószínűleg ilyen transzjordániai emberekből álltak, és lényeg, hogy ez a két ezred, ez volt Dávidnak tulajdonképpen a királyi testőrsége is. Ezek közül nagyon sok egyébként civil és katonai méltóság is kikerült a zsidók közül annak idején. És a hivatásos hadseregnek a másik nagy része a zsoldosok voltak, például a keréták és a peléták. Ezek valószínűleg filiszteus zsoldosok voltak. Volt egy vezető tisztjük, akit megismerünk majd kicsit később, amikor Absalom lázadása van, mert ezek is Dávidhoz hűek voltak, a gáti ittai. Ezek annak idején nagyon ott álltak Dávid mellett, amikor Absalom el akarta söpörni a királyságot, és Dávidot meg akarta ölni. Ezek védték meg Dávidot, a gibbórim és a zsoldosok. Ezek hűek voltak Dávidhoz mindig. Tehát egy érdekes dolog, ez zárójelet bezárom, hogy Dávid egy ilyen nagyon átgondolt katonai sereget szervezett abban a, hát Krisztus előtt 1000-rel vagyunk. És úgy elgondolkoztam ezen, hogy Dávid már megint Jézusnak az előképe. Mert Jézus is szervezett egy nagy hadsereget magának, hogy így mondjam, ezen a földön, értitek? Ez az eklézsia militáns, így nevezi a Biblia, a harcoló egyház, aminek megvan a maga tökéletes rendje. Ugye a Bibliában olvassuk, hogy az Isten adott az ő népének vezetőket, ilyen karizmákat, olyan karizmákat, ki ezzel, ki azzal szolgál, és akkor működik jól egy adott helyen is az Isten népe, ha mindenki a maga helyére áll. Ha a lelkivezetők, presbiterek, tanítók ott állnak az élen, jól tanítják, a többiek elfogadják, és mindenki végzi a maga szolgálatát, amit vállalt a gyülekezetbe, akkor jól működik egy hadsereg, a Krisztus hadserege. Adott helyen is, de hogyha több ilyen gyülekezet van, ahol ilyen hívő emberek vannak, azért az egész jól tud működni. Ez egy jól szervezett, jól organizált hadsereg, amelyiknek szembe kell szállni ebbe a világba a sátánnak a sötétségével. Azt mondja Pál apostol, hogy mi harcolunk a sötétségnek a világ bírói ellen, harcolunk olyan gondolati erődítmények és konstrukciók ellen, amiket az Isten ismerete ellen emeltek. Igen, mi egy konfliktusban állunk, testvérek. Akár tetszik nekünk, akár nem. Ha hívők vagyunk, akkor itt nekifeszülünk azoknak az ideológiáknak, amik vannak a világban, azoknak a filozófiáknak, azoknak a vallásoknak, amik vannak a világban, és mindnek egy célja van, Krisztusnak az eltörlése. Krisztus evangéliumának az eltörlése, a keresztényeknek, akik ezt a zászlajukra tűzték, az eltörlése. Nehogy feladjuk, testvérek, nehogy kétségbe esünk, nehogy elmeneküljünk erről a harctérről. Ott kell állnunk, és megvívnunk Krisztus vezetésével a harcot, mint ahogy ezek az emberek megvívták. És olyan csodálatos, újra és újra erre kanyarodok vissza, hogy Dávid, amikor felvonul ezek ellen az emberek ellen, ezeken a hatalmas túlerő ellen, megint, mit ad Isten? Megint győz. Megint győz, és megfutamítja ezt a hatalmas sereget. Hatalmas arám sereget, és ez az, ami biztató, testvérek, hogy akármilyen nehézségekben vagyunk ebbe a világba, hívő emberek, akár a magunk helyén, akár gyülekezetként a világba, Jézussal mindig győzünk. Még ha vereséget szenvedünk, akkor is győzünk. A végső győzelem biztos a miénk. Annyira szép az a dolog, testvérek, hogy olvassuk a Jelenések könyvébe, amit idéztem, hogy a sátán, a sárkány üldözi az asszonyt, amelyik a Krisztust, a fiút szülte a világra. De legyőzték azt, mondja ott az ige, de legyőzte az egyház a sárkányt és az összes koalíciós partnerét. Legyőzték azt a bárány véréért az ő bizonyságtételük szavával. És az egyház egy szép napon, testvérek, ott fog állni az Isten országába, a maga teljességébe és szépségébe, és dicsőíti majd a győztes urát, és az ő győzelemre vívő, végső, örök győzelemre segítő urát, Krisztust. Na, a konfliktus kiszélesedik, és a konfliktus véget ér, mint az igehirdetés is véget ér. A konfliktusok itt véget érnek, a történet lezárul, amint mondom, ezzel, hogy nem volt elég, hogy az ammonita arám koalíciót két frontos háborúba legyőzte a zsidó hadsereg Isten segítségével, most a túlsúlyba lévő, masszív túlerőbe lévő hatalmas arám hadsereget is megfutamította, és legyőzte őket. Egy nagy győzelem, fényes győzelem. Megmaradhat Dávid, megmaradhat a királysága, megmaradhat a népe. Továbbra is ott van Isten támaszpontja ebben a világban. Mert Isten támaszpontja a sátán által elbitorolt világba Izrael földje és népe volt, akik közül a Messiást küldte. Hogy legyen nekünk is, nekem is, meg nektek is üdvözítőnk. Megmaradt a támaszpont. És ma is ez lesz, testvérek. Ma meg az egyház a támaszpontja Istennek. A keresztény egyház, onnan Krisztus hirdettetik. A bizonyságtételünk szava fölcsendül, és mondjuk az embereknek, hogy higgyenek Jézusban, aki meghalt értük, aki feltámadt a halálból és él, aki őriz minket, aki vezet minket a végső teljes győzelemig. Nem kell, hogy elsöpörjenek minket semmiféle sátáni seregek. Támadjon belülről, támadjon kívülről minket, akárhogy a sötétség erője. Mozogjon akármi a sötétségben. Valami mozog a sötétségben, ugye, hogy a gyűrűk urában olvassuk, vagy halljuk. Valami mindig mozog a sötétségben. De mi Krisztussal mindig győzünk. És végső diadalra jutunk. Nekünk őt kell magasztalni, őt kell dicsőíteni, és őt kell hirdetnünk, testvérek. Hát abban az időben Krisztus miatt akarták őket meg, de nem sikerült. Mert Isten nem hagyja ezt, testvérek. És Izraelit a győzelme után az egész közelkereti térségnek egyébként a vezető ereje lett. Megdöbbentő, de vezető erő lett ebből a kis vakarcs kis népből. Ebből a kis elmaradott haditechnikájú, meg stratégiájú, meg ilyen-olyan népből. Úgyhogy jöttek az arámok, és mondták a Dávid, mi inkább adót fizetünk neked. És az arámok Dávid adófizetői lettek. Meghódoltak előtt, elismerték őt királyuknak, feljebb valójuknak. Megáldotta az Úr Izrael, testvérek. És megáldja az Úr az ő népét mind a mai napig. Győzelemről győzelemre segít minket. És annyira csodálatos, hogy mi Jézusra tényleg oda hagyatkozhatunk, rábízhatjuk magunkat a Dávid fiára. Egy napon véget érnek a konfliktusaink. Az a jó. Ez éltet minket, ez a reménység éltet minket, hogy egy napon már nem kell saját magunkba harcolnunk, a saját magunkba rejlő gonosz indulatok, meg vágyak, meg nem tudom én mik ellen. Mert megújulunk. Hogy nem kell majd azt nézni, hogy a gyülekezetben is mennyi baj, mennyi probléma az emberek között. Hogy a világban is milyen ellenségeskedés van, akár a Krisztus népével, akár egymással szemben, és az ember terheli az, amit a tévében, meg a rádióban hall, meg olvas az újságok, meg internetes lapokon is. Mert megterhelő ez a sok nyomorúság, meg gazemberség, meg hazugság, ami a világban körülvesz minket. És az vigasztal minket, hogy egy napon nem így lesz. Mert Jézus eljön és újra teremti az egészet. És mi ott lehetünk majd vele az ő dicsőséges és tökéletes világába. Igen, sok nyomorúság által kell nekünk az Isten országába bejutnunk, és nem lehetünk különb sorsúak, mint a mesterünk. De egy napon győzni fogunk, és ott leszünk Krisztussal az ő királyságába. Annyira jó, hogy már itt és ma az ő uralma alatt élhetünk, és bizony, most itt van előttünk a megterített asztal is, testvérek, ez is az, ami által Jézus erősít bennünket, hogy kitartsunk mellette. Ez a hitünknek a megerősítését szolgálja, a szent jegyek. Hogy tudjuk, hogy Krisztus mennyire szeretett minket, hogy elment a legvégső áldozatig. És ezért hálából mi is oda szenteljük magunkat neki most újra, hogy ő vezessen bennünket, ő oltalmazzon, ő tanácsoljon bennünket. Segítsen bennünket az Úr, hogy ezt végrehajthassa, és a szívünk megbátorodva térhessen vissza a hétköznapi életünknek a forgatagába. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük néked a bibliai történeteket, ezeket a régi, ősi történeteket, amelyek mintegy túlmutatnak magukon, és van valami mélyebb üzenetük, mint amit első olvasásra észreveszünk. Köszönjük, hogy Dávidon keresztül megláthatunk téged, Úr Jézus Krisztus. Dávid győzelmein keresztül megláthatjuk a te győzelmeidet. Isten népének a nehézségein keresztül és győzelmein keresztül megláthatjuk a mai Isten népének a nehézségeit, de győzelmeit is. És köszönjük, hogy a régi történetekben ott rejlik már a mi vigasztalásunk is, a mi megerősítésünk is. Áldunk téged azért, mert amik megírattak, a mi tanúságunkra írattak meg. És a régi dolgoknak ma és itt a számunkra is jelentősége van. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy a Dávid fia, akit magasztalhatunk, mint királyunkat, akinek bölcsessége, hatalma és szeretete utolérhetetlen, akinek Dávid csak éppen halovány árnyképe volt a történelemben. Te hozzá képest magad vagy a tökéletesség. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, hogy szerethetünk téged, hogy a követésedre szánhatjuk magunkat. Szeretnénk a te seregedben harcolni, önmagunk gonoszságai ellen, a világ hamisságai ellen, a sátán gonoszságai ellen, hogy ne teríthessenek le bennünket ezek, hanem a te útadon, a te akaratod szerint éljünk és járjunk. Köszönjük, hogy akárhogy fenekedik reánk a sátán, nem tud minket legyőzni. Áldunk téged azért, hogyha nehézségeink is vannak, mégis általad itt is, de örökre győzünk. Köszönjük, hogy a bárány véréért van a győzelmünk, és köszönjük, hogy a fegyverünk nem testi fegyver, nem politikai hatalom, nem gazdasági erő, hanem az igének, az evangéliumnak az ereje. Segíts ezt mondanunk, ezt hirdetnünk családunkba, munkahelyeinken és mindenhol, hiszen azt olvassuk, hogy legyőzték a sátánt, a sárkányt, a bizonyságtételük igéjével. Segíts bennünket, Urunk, és erősíts meg bennünket, hogy hozzád hűek legyünk, és veled küzdjünk, és melletted maradjunk utolsó leheletünkig. Köszönjük néked, hogy ezzel az indulattal és szívvel jöhetünk a terített asztalhoz is. Erősíts meg bennünket bizalmunkban, odaadásunkban, add, hogy itt egy katonai esküt tehessünk neked, és újra felesküthessünk, megújulhassunk a neked tett eskünkben. Köszönjük néked, hogy erre emlékezz ezt a sákramentum által is. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünket, őrizd meg a mi életünket ezekben a járványos időkben is, ha lehet, ne kapjuk el a betegséget, és ha elkapjuk, akkor is te add, hogy enyhébb lefolyású lehessen, és beléd tudjunk kapaszkodni. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk a betegeinkért, imádkozunk, hogy gyógyítsd meg őket, erősítsd meg őket, hozd vissza őket közösségünkbe, emeld magadhoz a szívüket, vigasztald őket, töltsd be őket a te békességeddel. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk hazánkat, népünket. Kérünk téged, hadd csendüljön föl közöttünk az igaz evangélium, a Bibliának a tiszta tanítása, és ad, hogy minél több embertársunk, honfitársunk ragaszkodjon ehhez. Megértse ezt, higgye ezt, és kövesse, amit mondasz. Imádkozunk, hogy így adj lelki ébredést, lelki megújulást a mi magyar népünknek. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket a te nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket, ami Urunk Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! Kedves testvérek, hirdetem, hogy amint láthatjátok is, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Akik jönnek az úrvacsora vételre, azokat kérem, hogy figyeljenek arra, hogy a tenyerükbe teszem a kenyeret. Tehát ne nyúljatok most érte, hanem tenyereteket tartsátok, és én kesztyűs kézzel beleteszem a kenyeret. Amikor a bort veszitek el, mert itt fog állni valaki, de nem osztja a bort, hanem nektek kell elvenni a tálcáról. Mindenki figyeljen arra, hogy a következőt vegye el, ami sorra következik, és lehetőleg ne érjen hozzá a másik kehelyhez. Tehát így a kelyhet most nem kell kidobni, mert ezek ilyen új kelyhek, most vettük őket, és tudjuk őket szépen fertőtleníteni, nem kell kidobálni, mert az egy kicsit olyan furcsa volt, hogy kidobáltuk ezeket a műanyag kelyheket. Kicsit olyan méltatlannak éreztük, és ez így most sokkal jobb lesz. Tiszták, teljesen fertőtlenítettek a kelyhek, úgyhogy nyugodtan vehetitek magatokhoz. Az Úr legyen közöttünk, és áldja meg az úrvacsora vételünket. Jövő héten a hirdetett gyülekezeti alkalmainkat megtartjuk, egyéb gyülekezeti alkalmunkat nem, tehát az ifjúsági órák meg lesznek tartva, és a csengettyűs kar is meg lesz tartva, illetve a bibliaórát kedden megtartjuk itt a templomban, tudunk úgy széthúzva leülni, és akkor maszkba itt el tudunk tartózkodni, és beszélgetni tudunk egy kicsit. Szeretettel hívunk és várunk a gyülekezeti alkalmainkra mindenkit.